103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kulcsországnak nevezte Montenegrót Magyarország számára Orbán Viktor miniszterelnök, aki elmondta, az ország uniós csatlakozásának egyetlen akadálya maga az Európai Unió, és hazánk továbbra is támogatja a balkáni ország uniós csatlakozását. A magyar kormányfő munkalátogatáson fogadta Milojko Spajicsat, Montenegró miniszterelnökét, akivel 2, egy infrastruktúrafejlesztési, valamint egy távközlési információtechnológiai egyezményt írtak alá. Hatályba léptek a kormány családtámogatási intézkedései, adómentessé vált a gyermekgondozási díj, új juttatásként bevezették a CSED extrát, és megkezdődött a családi adókedvezmény duplázása. Orbán Viktor Facebook posztban ünnepelte a változásokat, mi erre vagyunk büszkék, hangsúlyozta. Megjelent egy kormányrendelet a magyar közlönyben, amely rögzíti a földgáz árát és mennyiségét az egyetemes szolgáltatók számára 2026. szeptember 30-áig. Ez többek között azt jelenti, hogy eddig változatlanok maradnak a jelenlegi lakossági földgáz tarifák. Az árakat piaci és hatósági árak alapján állapítják meg, a részletes feltételeket a rendelet mellékletei tartalmazzák. A kormány kitart álláspontja mellett és továbbra is fellép az indokolatlan és túlzó áremelések ellen, szögezte le a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert arra reagált, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított az élelmiszerekre, valamint a drogériai termékekre vonatkozó árrés csökkentés miatt. A bankok, a telekommunikációs cégek és a biztosítók után a gyógyszerszektor szereplői is korlátozzák az árakat. 34 nagyforgalmú szabadáras, vény nélküli és 10 vényköteles nem támogatott gyógyszer esetében a kormányzattal való tárgyalás után. Vállalták, hogy az érintett gyógyszerek árát önkéntesen a december 31-i szintre csökkentik vissza, és azt 2026. június végéig alkalmazzák. A kormány megtakarítást rendelt el az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál. 5%-ot kell lefaragniuk a bérköltségekből, melyek pontos összegét 15 napon belül határozzák meg, és a cégeknek december 15-éig kell befizetniük. A rendelet azonban kivételeket is tartalmaz, mint például a Magyar Nemzeti Bank esetében. A határozat már megjelent a magyar közlönyben. Elérhető a minimálbéremelés miatti kompenzációs támogatást igénylő felület a Magyar Államkincstár oldalán. Erre azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat. A minimálbér emeléséből származó többletkiadások finanszírozására benyújtható támogatásra ebben a hónapban egyszerűsített elektronikus eljárásban lehet jelentkezni a munkáltatóknak. Fontos, hogy hőseinkre és őseinkre, köztük a huszárokra is emlékezzünk, hogy tudásuk tovább élhessen a mindenkori magyar honvédségben, jelentette ki a honvédelmi miniszter a huszár emlékhely avatóünnepségén Szilvásáradon. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, minden háború megszüli a maga hőseit, így történt ez a magyarság háborúi során is. A természeti örökségünk egyik ikonikus helyszínén, a Kis-Balatonon 341 millió forint értékű természetvédelmi fejlesztés veszi kezdetét, jelentette be Rácz András. A projektnek köszönhetően közel 1365 hektárnyi területen javul az élőhelyek állapota és a természeti értékek megőrzésének feltételei, ismertette a természetvédelemért felelős államtitkár. Új pályázat segíti az erdő klímaváltozáshoz való alkalmazkodását, közölt az Agrárminisztérium. Ennek egyik legfontosabb eleme a fafajok és az erdőszerkezet változatosságának növelése, ezt segítik a 10 milliárd forintos keretösszeggel. A tartós csapadék hiány miatt július első két hetében több halastó lehalászását is megkezdi a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. El kell gondolkodnunk azon, hogy mi a következő teendő, így ugyanis az ország ki fog száradni, mondta az Inforádióban Lévai Ferenc. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője szerint állami segítség nélkül kiszáradnak a halastavak, szó szerint elpárolognak a vizeink. A rendkívüli hőség miatt tucatnyi olaszországi tartományban a déli óráktól egészen délután közepéig korlátozzák a szabadtéri munkavégzést. Lassan egy hete tart a második hőhullám az országban, a hőmérők Rómában 40 fokot mutatnak. Minden idők legforróbb júniusán van túl Spanyolország, közölte a Spanyol Meteorológiai Szolgálat. Az átlag hőmérséklet 23,6 fok volt, ami 8 tizeddel haladta meg az eddigi 2017-es júniusi rekordot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél helyenként felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Csütörtökön és pénteken még melegebb lesz, a déli területeken akár 39-40 fokot is mérhetünk majd árnyékban ezeken a napokon. Híreinket hallották.
Sûr de lui, fallait-il seulement qu'il sourit? Les anges étaient tous fous de G. Il donna des galas gratuits. Les saints ont chanté toute la nuit. Il leur parla de ses amis qui un jour allaient rejoindre G.
belle histoire. Mais nous, on a envie d'y croire. Vous voyez, les Napolitains aiment les choses qui finissent bien. Pour nous, Gigi est toujours vivant et il nous attend.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Écsi Gábor papi szolgálata mellett 2008 óta országos igazgatója a Magyar Katolikus Karitász hivatalos segélyszervezetének, de már 1997-ben a szervezet kötelékében dolgozott. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Écsi Gáborral beszélgetünk, aki április 30-án köszönt el a Katolikus Karitásztól. Hogyan emlékezik a hőskorra, a kezdetekre?
Annyi előzménye még volt ennek, hogy 1995-ben kerültem felső lánymányosra a Magyar Szentek templomának az építéséhez, az alapkő letételkor. 96. augusztusában elkészült a templom, és fel is szentelte Paskai László bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai, és én akkor örömmel láttam neki a plébániai élet szervezésének egy új plébánián, mégpedig a Magyar Szentek plébániáján. Ez is egy kitüntető hely volt ilyen szempontból, és nagy tervekkel, hogy itt a plébániát hogy fogom megszervezni, és milyen élet lesz itt ifjúsággal, milyenek egyetemistákkal. És akkor 97 nyarán Paskai László bíboros úr kért meg arra, hogy egy rövid időre, 2 évre vállaljam el a Szent Erzsébet Karitas Központ irányítását, mint az Egyházmegyei Karitas Központ vezetését.
Tekintélyes múlttal rendelkezik a Karitas Központ a Szent Erzsébet, hiszen 1931-ben alakult Budapesten.
Igen, és az is különlegesség, hogy ahol megalakult, a rendszerváltás után ott folytatódott. A Hunyadi téren ott volt az iroda. Még Mihalovics Zsigmond idejében, amikor létrehozta ezt az irodát, és aztán a történelem viharai csapdosták, elvették, de aztán visszakerült oda a Szent Erzsébet Karitas Központ, és Bajzát Ferenc atya itt alapíthatta meg a Szent Erzsébet Karitas Központot, itt szervezhette azt a munkát, amit én 97-ben átvettem.
Számos program indult 1997-ben.
Építkezések is voltak, és hát nagy hangsúlyt fektettünk a csoportok megalakítására, hiszen az esztergomi zsinat kimondta elsőként a országban az egyházmegyék zsinatai közül, hogy minden egyházközségben, minden plébánián kell lenni Karitas csoportnak, és ezeket a Karitas csoportokat az egyházmegyei Karitas Központ fogja össze. És így kezdődött a munka, amit elődöm Bajzát Ferenc atya már részben meg is csinált, régiókat hozott létre, és nagyon sok csoport meg is alakult, és ennek a tovább építése, szervezése folyt, és ezen kívül még különböző programokat indítottunk, és szerveztük az önkénteseket, hogy minden plébánián legyenek olyan felelősök, akik a területükért felelnek, akik az ott rászorulókra ránéznek és törődnek velük.
Azokban az időkben indult el a Szent Erzsébet kenyere program, illetve a gyermekek gyermekekért karácsonyi akció is. Korábban azt nyilatkozta, erre különösen büszke a gyermekek a gyermekekért akcióra.
Igen, ez egy karácsonyi adventi akció, és ami különlegessége az az, hogy azóta is működik. Ez egy fontos dolog volt, és mindenki fontosnak látta ennek a folytatását is, mert hát nagyon sok gyermekhez jut el úgy ajándék, akikhez egyéb úton nem jutna el, és nagyon sok önkéntest be tud kapcsolni ebbe a munkába, akik idejüket, anyagi áldozatot hozva vállalják azt, hogy ezeknek a rászoruló gyermekeknek ajándékot készítenek. Ez aztán a határon túlra is átnyúlt, hiszen most már Kárpátaljára is, illetve Délvidékre is juttatunk angyalbattyút, azaz ilyen szeretett csomagot, amivel a gyermekeket ajándékozzák meg karácsonykor.
Kit emel neki, akivel szívesen dolgozott együtt, hiszen köztudott, hogy Máth Ferenc volt köztársasági elnök felesége is önnel tartotta a munkában.
Igen, Dalmasszony a Karitas jószolgálati nagyköveteként vállalta azt, hogy ahol csak tudott eseményen részt vett, és akár a gyermekekről volt szó, akár idősekről, akár egy katasztrófa helyzetről, eljött velünk oda is, az emberek közé ment, és beszélgetett velük, bátorította őket, reményt adott nekik, nagyon pozitív hatással volt mindenkire, és nagyon nagy szeretettel fogadták őt. De nagyon örültem annak, hogy voltak olyan, és vannak is olyan Caritas munkatársak, akik a régiókat irányították az Egyházmegyében, és ők megszervezték azt, hogy abban az esperesi kerületben, vagy több esperesi kerület is oda tartozott, a plébániákon is legyen Caritas munka, a plébániai Caritas csoport vezetőkkel tartották a kapcsolatot, és azokat az információkat, amik a központból eljutottak, azokat továbbították, illetve részükről begyűjtötték a kéréseket, koordinálták az adományokat, tehát nagyon sok önkéntes munkát végeztek, és ezáltal tudott működni az Egyházmegye területén is a Caritas munka.
2008-tól már a Katolikus Caritas országos szervezetét irányította, vezette. Hogyan látott hozzá az országos szintű munkához? Mit jelentett ez az ön életében?
Hát ez még nagyobb kihívást jelentett, hiszen az Egyházmegyei Caritas vezetése megmaradt emellett, és az országos Caritas központ pedig az egy sokkal nagyobb feladat és nagyobb területet foglal át, ölel át, és ezért ez nagyon nagy kihívás volt. 10 évig így működött együtt az Egyházmegyei, illetve az országos Caritas. Én akkor nagyon fontosnak tartottam az egységet, azt, hogy az országos Caritas, akinek a feladata az, hogy az egyházmegyei Caritasokat koordinálja, azok valamiféle egységes képet mutassanak, ne csak kívülről, belülről is. Belülről talán nem volt olyan nehéz, hiszen lelkületben, küldetésben mindannyian azonos indítatásúak voltunk, de kívülről az, hogy egy egységes megjelenés legyen a zászló, a póló, a Caritas ruhák, és egy egységes arculatot tudjon mutatni a Magyar Katolikus Egyháznak a hivatalos segélyszervezete, a Katolikus Caritas. Ez az első éveket szinte lekötötte, de emellett aztán adódott feladat is, hiszen jöttek a katasztrófák.
2010-ben?
Igen, a borsodi árvíz, aztán 2010 októberében a Vörösiszap katasztrófa, és így tovább, tehát, hogy kihívások mindig voltak, de azért az már jó volt, hogy az egyházmegyei vezetők, Caritas igazgatók részéről egy egységes hozzáállás volt. Havonta találkoztunk az igazgatókkal, és beszéltük meg személyesen az eseményeket, a feladatokat, a kihívásokat, és ez azért is fontos volt, mert amikor egy katasztrófa volt, akkor az illetékes egyházmegye Caritas igazgatójával már tudtunk úgy együtt dolgozni, hogy ő teljes mértékben az országos Caritas irányítása alatt szervezte be az ottani önkénteseit, és úgy segítettünk a katasztrófák áldozatain, vagy a rászorulókon, akik éppen ott voltak.
A katasztrófákra gondolok, ön sem vetette meg a kétkezi munkát, fontosnak tartotta a személyes jelenlétet.
Ezt mindenképp fontosnak tartottam, hiszen olyan kihívások voltak ezek, amelyek a ott lévőktől nagyon nagy áldozatot vártak el és követeltek, és én magam is odaálltam be ebbe a sorba, és végeztem a feladatokat azért, hogy ezzel is bátorítsam a ott lévőket, erőt adjak nekik, magam is enyhítsem azokat a problémákat, kihívásokat, amik ott adódtak, és úgy vettem észre, hogy így azért szívesebben is álltak a dolgok mellé, vagy éppen mögém, hogy segítsenek ebben a munkában.
Katasztrófa helyzetekben távoli országokba is továbbított adományokat, magyar adományokat a Caritas.
Igen, a katolikus Caritas része a nemzetközi Caritasnak, része a Caritas Európának, és így, mint egy rész, együtt érez azokkal a tagokkal is, akik a világ másik felén, vagy más földrészen szenvednek valamiben hiányt, vagy valamiféle nagy katasztrófát, és ezért is vállaltuk azt például a nagy srilankai katasztrófa idején, hogy ott segítünk, és évekig tartott az a segítő munka, az az építő munka, amit a magyar hívek adományából a Caritas oda el tudott juttatni, vagy éppen a Haitiba a földrengés idején, vagy a világ más részén, vagy összefogva egy más ország Caritasával, például az osztrák Caritasszal közös projektet végeztünk, és így segítettünk egy harmadik világbeli országon, az ottani szegényeken. Tehát fontos része vagyunk a nemzetközi szervezetnek, és ezt ezekben az összefogásokban meg is tudtuk mutatni.
A szervezet mennyire tudott rugalmasan reagálni a történésekre, legutóbb éppen a közelünkbe kitört háború következményére? Hogyan készülnek fel, vagy készültek fel a váratlanra?
A Caritasnak még a kezdeti indulás idején is fontos volt az, hogy egy bázist építsen ki. Ez nem csak önkéntesekben fontos, hanem egy háttér raktárbázist, egy készenléti bázist, egy katasztrófa helyzetre kiképzett munkatársakkal, akik azonnal tudnak reagálni, és így történt ez az elmúlt évek, évtizedek katasztrófáiban is, hogy igyekeztünk mindig azonnal reagálni a dolgokra, és helyszínen lenni, és együttműködve a katasztrófa védelemmel, vagy az ottani irányító szervekkel beálltunk a sorba, és segítettünk. És ehhez kellett nagyon sok felszerelés, amit azóta beszereztünk, és katasztrófa raktárunkban ott van, hogy mindjárt hozzá lehessen nyúlni. Kellettek olyan képzett önkéntesek, akik ezekre a munkákra alkalmasak. Tehát, hogy azonnal el tudnak jönni, tudják, feltalálják magukat a helyzetbe, tudják, hogy mivel kell kezdeni az ottani jelenlétet egy bázis kialakításával, egy építéssel, egy sátorral, vagy bármivel, vagy éppen a lakosság segélyezésével ehhez rendelkezésre álljanak akár élelmiszercsomagok, akár ruha adományok, vagy bármi, ami szükséges lehet akkor, és csak hozzá kelljen nyúlni.
Közel 10 000 önkéntes segíti a munkájukat.
Ez nagyon fontos feladat, hogy önkéntesekből mindig legyen elég, és ez sosem elég. Úgyhogy erre nagy hangsúlyt is fektetünk, akár a képzésekkel, akár a szervezéssel, hogy hívjuk azokat a segíteni szándékozó embereket, akik a Caritas lelkületével tudnak és akarnak segíteni, és számukra szervezünk képzéseket, együttléteket, tábort, ahol ezeket a feladatokat elmélyítjük, ahol ezt a lelkületet erősítsük, és így tudunk rendelkezésre állni a rászorulóknak.
A katolikus Caritasnak az egyik legreményteljesebb kezdeményezése volt, és napjainkban is a Zöld Előkertek programja.
Igyekeztünk az év folyamán megszervezni és kialakítani olyan programokat, amelyek egy folyamatot mutatnak be, és folyamatában segítik a rászorulókat. Ilyen a egyik a Zöld Előkertek program, amikor különösen azokat tudjuk segíteni ezzel, akik maguk is akarnak a kis zöld területükkel valamit tenni, tehát megművelni, és ebben a Caritas melléjük tud állni, akár szakmai tanácsadással, eszközökkel is, természetesen vetőmaggal, vagy legutóbb palántákkal is, és próbáljuk rá vezetni őket arra az örömre, ami annak a magnak az elültestéséből, gondozásából, neveléséből származik, hogy azt a termést után ők maguk tehetik a konyhai asztalra, és maguk örülhetnek a munkájuk gyümölcsének.
Caritas vezetőként ön már 2008 előtt is utazott Kárpátaljára, aztán ezek az utazások, segítségek azok rendszeressé váltak.
Fontos volt, hogy a kapcsolatot fölvegyük egyházmegyékkel, amelyek a határainkon kívül rekedtek, de még magyarul beszélnek ott is. Az ő helyzetüket látva egyre jobban megerősödött bennünk az a tudat, hogy őket segíteni kell, ezt a kapcsolatot szorosabbra kell fűzni. Sajnos a történelem is úgy hozta, hogy voltak olyan elszakadt területek, amelyek nagyon is elszakadtak az országtól, az ország testétől, olyan értelemben is, hogy a kapcsolattartás is nehéz volt. Itt különösen Kárpátaljára gondolok, de így van délvidéken is. Erdéllyel azért már jobb a helyzet, hiszen ott a Caritas úgy meg tudott erősíteni, és olyan partneri kapcsolatban tudtunk lenni, ami mindkét fél számára nagyon jó volt és kedvező. Részt tudtunk venni közös projektekben, együtt tudtunk pályázni, tehát ez mindenképpen hasznos volt, és ezt a kapcsolatot próbáltuk erősíteni a Kárpátaljai Egyházmegyék Caritas csoportjaival, vagy éppen délvidéken. A háború úgy hozta, hogy ezt a szálat még erősebbre kellett fűzni Kárpátaljával, és az ottani emberek megsegítésére a Caritas sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett. Sokkal több jó szándékú ember jelentkezett most arra, hogy őket segítse, és ez számunkra is nagy segítség volt, hiszen ez adományokban is, és hát munkaerőben is jelentősen megmutatkozott, hiszen voltak olyan önkéntesek, akik napokat, heteket is föl tudtak ajánlani, amikor például ott kellett lennünk a határon hónapokig, és akkor ők is leköltöztek oda, és önkéntesként végezték a feladatot, vagy segítettek a szállításban, a csomagolásban, a pakolásban, tehát aktívan az idejüket fölajánlva, a munkaerejüket fölajánlva részt vettek ebben a munkában.
Az elmúlt években az orvosmisszió is megalakult. Hogyan fogalmazná meg a küldetését?
Az orvosmissziónak a múltja az egy kicsit korábbra nyúlik vissza, mint 8 év, hiszen a Caritas már Kárpátalján rendszeresen látogatta a kórházakat, és segítette is azokat. Főleg itt a határhoz közel, Ungváron, Munkácson, Beregszászon, azokat a gyermekkórházakat, ahol egyébként a felnőtt kórházakban is nagy a szükség, de a gyerekkórházakban ez talán még élesebben megmutatkozik. És az ottani ellátásban úgy tudtunk segíteni, hogy eszközök pótlásával, vagy éppen rehabilitációs termek kialakításával. És az ottani orvosok erősítették meg bennünk azt az elhatározást, hogy hát mennyivel eredményesebb lehetne az ő munkájuk is akkor, hogyha azok a gyermekek már előbb kerültek volna orvoshoz, orvosi ellátásra, és nem olyan időszakban már, amikor csak a kórházi kezelés nyújthat, ha esetleg nyújt valamit. És ezért fontosnak tartottuk a szűrővizsgálatok megszervezését, amelyben Vojcek doktor úr volt nagy segítségünkre, és mindjárt szervezett olyan orvosokat, akik a hétvégüket felajánlva péntek, szombat, vasárnapot beültek a Caritas szállítójárműveibe, és eljöttek velünk Kárpátaljára, és ott szűrővizsgálatokat, szemvizsgálatot, fogászatot, aztán vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, és aztán később pedig nőgyógyászati szűrés is lett ebből. Immár 8. esztendeje folyik ez a munka, és 10 000 fölött van azoknak a száma, akik ebben részt vettek. A cél ezzel az, hogy minden olyan településre eljussunk, ahol még magyarul beszélnek, és erősítsük az ottani magyarságtudatot, és segítsük abban őket, hogy azok a betegségek, amelyeket ott kiszűrünk, azok további kezelésre kerüljenek. Akár úgy, hogy ott Kárpátalján eljussanak az orvoshoz, vagy ha másképp nem megy, akkor átjönnek Magyarországra, és itt biztosítjuk számukra az orvosi ellátást, vagy azokat a gyógyászati eszközöket, szemüveget, vagy mozgásszervet javító eszközöket, gyógyászati segédeszközöket, amelyek az ő egészségügyi állapotukat javítják.
Visszanézve az elmúlt évtizedekre, milyen fontos pillanatot ragadnak ki a Caritas életéből, ami különösen fontos volt önnek, hiszen a Caritas idén állami elismerésben és ön a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetésben részesült.
Bár valóban én vettem át ezt a díjat, de azt gondolom, hogy ez a díj is, és a Magyar Örökség díj is, amit szintén a Caritas kapott ebben az évben, az mindenképpen megosztandó. Megosztandó azokkal a önkénteseinkkel, munkatársainkkal, akik évtizedeken keresztül ezt teljes elkötelezettséggel végezték ezt a munkát, és megértve az egyháznak a küldetését, azt, hogy a szegényeket, a rászorulókat segítse, és ez legalább olyan fontos, legalább olyan erős karnak kell lennie, mint az ige hirdetésnek, vagy a szentségkiszolgáltatásnak, hiszen ez tudja hitelessé tenni az egyházat. Tehát megértve ezeket a kihívásokat, valóban az evangélium szellemével tudtak odaállni emeli a munka mellé, és én nagyon büszke vagyok ezekre a munkatársakra, ezekre az önkéntesekre, és azt gondolom, hogy nekik köszönhető az, hogy állami elismerésben részesült a Caritas.
A jövőben hogyan és miként folytatja szolgálatát?
Sok feladataim közül most a Caritas felelősségteljes vezetését tettem le, és bíztam rá olyan utódra, aki ebben már több évtizede részt vesz, és 10 éve pedig a országos központban, mint helyettes végezte a feladatát, tehát tudja az irányt, tudja a feladatokat, azt gondolom, hogy így a Caritas irányítása, vezetése jó kezekbe kerül. Én most a Magyar Szentek plébánosaként végzem tovább ott a plébánia területén a lelkipásztori munkát, ahova egy kápolna is tartozik, a Szent Ádé kápolna, amelynek ellátásáért szintén felelős vagyok, és próbálok ott a lelkipásztori életben most aktívabb lenni, mint eddig, hiszen a Caritas sok időt elvett ettől a területtől, úgyhogy most ezt valamiképpen jóvá is akarom tenni.
Kedves hallgatóink, Écsi Gábor atyával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Forrás dúsliget, havas csúcs, oly ragyogó, csak képzeld el és látod. Tárts ki a fénynek lelked, hogy te is felfedezhest mind egy csodálatos világot. Minden táj titkot rejt, áldott vert és áldott sorsok. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, névtelen békés dolgos millió. Az élet szép, az élet minden, harangot, pénzed, semmit nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd, azt mi értelemmel tölti meg a létezést. A föld csak néked őrzi titkács, ez végtelen nagy gazdagság, csak tud és akard látni bűvét varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az mi
az élet minden, s még létezhet. A földön ember, a lánc mi egybe köt, nem hullhat szét. Lesz út lélektől lélekig, lesz kinek megtanítsd világot titkait. Az élet szép, az élet minden, mondhatják, hogy semmi nincsen, a legnagyobb kincs örökké.
Az óceánok, az őslények, a mamut, a sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat?
4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén.
És ott állnak még most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű. Mély barlang, a dzsungel, folyózó, zord tenger, magányos őrtorony a parton. Trópusi naphevében, jéghegyek közt a télben, utat tör tehetség és szorgalom. Minden sors új kezdet, remélés küzd az ember, keresni, hogy lehetne boldog. Teremtő lázban égve, s egy újkor szebb reménye, mint lámpás fénye mindig felragyog.
szívem elrejtek minden vihart, és csak engedem. Maradjon így, legyen, s osztozunk mindenem, minden szerelmem, hitem, életem. Mondd, hogy mindig így lesz majd. Mondd, hogy a végtelenbe tart. Mondd, hogy mindig így lesz majd. S mi is juthat még, ha a teljesség kihalt. Kegyelem nincs, szerelem ismer, mint örökös visszaesőt, mentség nincs. Ugyanúgy állok én is a bírák előtt, így lesz máskor is, így van mással is, osztozunk mindenem, minden reményem, bűnöm, kételjem. Mondd, hogy mindig így lesz majd. Mondd, hogy a végtelenbe tart. Mondd, hogy mindig így lesz majd. S meg ne volt, ha bárki csalt. Mi is juthat még, ha a teljesség kihalt.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya új témával jelentkezik. Elmélkedését most a Szent Miséről hallgathatjuk meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. A lélek szavában most egy új elmélkedést, gondolatsort kezdünk a Szent Miséről. A szentségekről szóló részben az eukarisztiával kapcsolatban említettük a Szent Misét, mégis úgy gondolom, hogy egy kicsit érdemesebb, bővebben is szólni erről a témáról, hiszen oly fontos a Szent Mise a katolikus embernek az életében. A Szent Misével kapcsolatban szeretnék majd egy pár szót magáról a templomról, az ott való viselkedésről is szólni. Az elmélkedéshez a katolikus keresztény lexikon, illetve az internetről egy-két adat, amelyet sikerült letölteni. Előre is szeretném hangsúlyozni, hogy a teljesség igénye nélkül szeretnék a Szent Miséről beszélni, hiszen olyan csodálatos ez a liturgia a keresztény életünkben, ahogyan a II. Vatikáni zsinat mondja, csúcs és forrás, hogy nem lehet eleget beszélni róla. A Szent Mise neve honnan is van, mise. A latin missa szóból származik. A szó onnat ered, hogy a Szent Mise végén a pap vagy a diákónus elbocsátja az embereket, és azt mondja, menjetek, íte missa est. Menjetek, most úgy szoktuk mondani, küldetéstek van. Tulajdonképpen elbocsájtást jelent a missa szó. Azt mondja a katolikus lexikon, hogy az új szövetség áldozata a keresztáldozat és az utolsó vacsora elnevezése, emlékezete. A lexikon mellett az internetről találtam a következőket. A latin nyelvű mise ordóban a diákonus vagy áldozó pap az Isten tisztelet végén így szól a gyülekezethez, íte missa est, menjetek, most van az elbocsájtás, így fordítja ez a szöveg. A németben a messe, az angolban a mass néven ismeretes, a szlávban a missa szó, a magyarban a szó a latinból került át hozzánk. A Szent Misét az különböző korokban különböző módon nevezték. Az apostolok cselekedetei beszél a 2. fejezet 42. versében, hogy kenyértörésre jönnek össze az emberek, a keresztények. Ők álhatatosan kitartottak a kenyértörés közösségében. Szent Pál apostol pedig buzdítja is a híveket, hogy ne maradjanak el az összejövetelekről, a kenyértörésről. A 2. megnevezés a Szent Misének a megemlékezés. Görögül anamnézis, latinul commemoratio Domini. Jézus szavai nyomán ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hozzá kell tenni, hogy ez nem egy múlt eseménynek a puszta fölidézése, hanem megjelenítése, jelenbe hozása, aktualizációja, hogy mindenkor minden embere részesedhessen benne, és az esemény kortársává váljon. Tertullianus, az egyház atya, misztériumnak nevezi. Ez nem a hitünk titkát nevezi, hanem valami isteni, ezért titokzatos, a lélek mélyén végbemenő folyamatot, amelyben az isteni az emberhez leereszkedik, átjárja és átalakítja, és így a földit, az emberit a maga isteni magasságába emeli. Vagyis azt jelenti ez, hogy az ember a Szentmisén keresztül a hozzá leereszkedő Istennel találkozik, a Isten fölemeli őt magához az ő engesztelő áldozatával. A szótár így folytatja, a misztérium végbe mehet az isteni tanítás által, mely titkos és mélyebb ismereteket ad az embernek, például a hallás vagy olvasás útján, de végbe mehet valamely cselekedet által, amelyben az ember az Istennel érintkezik, így az isteni élet részesévé lesz. Ez történik a Szentmisében. A trienti zsinat pedig ezt mondja a Szentmiséről, ez misztérium, Jézus engesztelő áldozata. A másik elnevezése a Szentmisének eukarisztia. Ennek a jelentése hálaadás. Jézusra megy vissza, hiszen Jézus hálaadó imádság keretében változtatta át a kenyeret és a bort az ő testévé és az ő vérévé. Ezért kezdték az egész Szentmisét eukarisztiának, vagyis hálaadásnak nevezni. Később az átváltoztatott kenyeret és a bort is eukarisztiának, vagyis hálaadásnak nevezték. A mai szóhasználatban az eukarisztia elsősorban az oltári szentséget jelenti. Az első század vége óta használatos az áldozat elnevezés is. A Szentmise, mint áldozat, először is étel áldozat, másodszorban hálaadó áldozat, harmadsorban áldozati cselekedet, misztérium, és negyedsorban megemlékezés, írja Szúnyog Szavér Ferenc az egyik művében a Szentmiséről. A bizánci rítusban elsősorban a lejturgia, a liturgia szolgálat elnevezés maradt meg a Szentmise elnevezésére. Mindezeket hangsúlyozza az internetes forrás. Megtaláljuk együtt az utolsó vacsora történetében, tehát mindegyik név annak egy részét emeli ki. Az Úr Jézus vette a kenyeret, hálát adott, eukarisztia, megtörte a kenyeret, és oda nyújtotta a tanítványoknak, egyetek ebből mindnyájan, kenyértörés, az Úr asztala, mert ez az én értetek adott testem, és igyatok, mert ez az én értetek adott vérem, engesztelő áldozat. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez pedig a misztérium. Kedves rádió hallgatók, Innen folytatjuk majd a következő alkalommal a Szent Miséről szóló gondolatainkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent Miséről Deli Lajos atyát hallották, a műsor szerkesztője Domán Vivien volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.